Na, hát Isten áldjon titeket. Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Na, imádkozzunk még egyszer, jó? És csak tényleg, tekintsünk. Tekintsünk a Teremtőnkre és megtartónkra. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te eljöttél erre a földre, és erre az árva bolygóra, és kijelentetted nekünk az Atyát. Tényleg elhoztad, és újra lehetővé tetted, hogy összekapcsolódhassunk vele. Ne legyünk árvák, hanem olyanok, akiknek van egy Atya. Köszönjük Jézus, hogy ezt neked köszönhetjük a kereszt művének. Dicsérünk téged ezért, magasztalunk, felemeljük a te nevedet, rád tekintünk ma. Te látod mindannyiunk szívét, a szükségeinket, a vágyainkat, a kétségeinket, vagy a félelmeinket. Pontosan ismered még a hajunk szálait is. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket ma a te igédből, a szívünk mélyén, azt szerint, ahogy szükségünk van rá. A te nevedben. Amen. Na, hát egy olyan témát választottam ma, ami lehet, hogy egy kicsit lehet, hogy néhány ember felháborodik rajta, mert nem ért egyet vele, vagy máshogy látja. Én most szeretném úgy kezdeni, hogy Bojki György szokta kezdeni. Amit mondok, az biztos, hogy nem úgy van. Csak megközelíti az igazságot. Ismertek egyébként Bojki Györgyet? Hallottatok már prédikációt? Általában így szokta kezdeni a beszédét. Mert az Isten megengedő akaratáról szeretnék egy kicsit beszélni, és az embernek az akaratáról. És nagyon sok elképzelés van ezzel kapcsolatban. Egy biztos, nagyon sok táblát akasztunk az Istennek a nyakába, ami nem odavaló. Úgy értem, hogy ez az Isten volt, ezt az Isten megengedte, az Isten ezt nem akadályozta meg, stb. Igazából az emberek, akik nem is hisznek, hányszor mondják azt, hogy hát, ha Isten szeretett, akkor miért engedi ezt mind meg? Hányszor hallottátok ezt, hogy az Isten szeretett, ha az Isten jó, miért engedi meg ezt, ami a világban van ma? Tudod? De ezek ugye a hitetlenek, akik igazából nem is hisznek, csak mindenféle kifogásokat találnak annak érdekében, hogy ne is jöjjenek Istenhez. Mert ahogy egyszer egy rádióban hallottam, azt mondta a prédikátor, aki nem akar hinni, az rengeteg okot talál a világban, hogy miért ne higgyen. Ugye, gyerekek éheznek, járványok, betegségek, háborúk, gyilkosságok, stb. Nincs a listának vége, hogy... De aki hinni akar, az is rengeteg okot talál azért, hogy hihessen. Na most van egy ilyen elképzelésünk, egy teológiai elképzelésünk, hogy az Istennek a megengedő akarata. Egyébként magában a Bibliában ez nem található meg. Tehát nincs ilyen, hogy Isten megengedő akarata. Nem létezik egy ilyen teológiai fogalom se, de a Szent Háromság sem igazából. Arról sincsen tan a Bibliából, de mégis ki van jelentve. Most ez az elképzelés, hogy az Isten megengedő akarata ugye abból jön, hogy az Isten mindenható, mindent megtehet, tehát ha valamit nem akadályozott meg, akkor azt megengedte, hogy megtörténjen. Így van? Ez az egyik oka ennek a teológiának. A másik pedig az, hogy mi hívünk, mi végasztalást akarunk. Mi nem akarunk egy gyenge Istent, mi egy hatalmas Istent akarunk, aki teljes védelmet biztosít a mi életünk számára, és semmi nem történhet, amit ő nem enged meg. Ezért, ami megtörténik, azt ő megengedte, tehát neki ezzel célja van, úgyhogy én így megnyugodhatok, és bízhatok benne. Tényleg. És én ezt értem. És nagyon csodálom egyébként azokat az embereket, akiknek tragédia történik az életükben, és ezt így magyarázzák, és még mindig bíznak. És ez egy csodálatra méltó dolog. És Isten úgy gondolom, hogy ezt tiszteli és becsüli. És annak ellenére, hogy nem ő volt a felelős, úgymond érte. Nem az történt, hogy ő megengedte. És ezt mindjárt egy kicsit ki fogom mondani. annak ellenére még mindig bíznak benne. És néha belehallgatok a katolikus rádióba, amikor vezetek, vagy a Mária rádióba, mert ezek a lehetőségek vannak. És én nagyon bírom ezeket a bizonyságot, amikor megosztják, és mindenféle tragédia történik, és ilyen úgymond ilyen muzulmánszerű módon tudod, hogy ismeritek, tudjátok, hogy a muzulmánok hogy hisznek, hogy hát ez volt Allah akarata. Ugye? És hát belenyugszunk, és ez van. És elfogadjuk. De nézzük egy kicsit meg közelebbről, és szerintem kezdjük rögtön a legelején. Tehát, tehát itt van egy kijelentés. Az, hogy az Isten mindenható, az nem azt jelenti, hogy ő mindent kontrollál. Okay? És nézzünk egy családi példát is erre rögtön. Kicsi gyerekeim vannak, ugye próbálom mindig kontrollálni őket, mindig ott vagyok, ezt ne csinálj, ahhoz ne nyúj, megégette, oda ne menj, leesel, stb. Ugye ilyen a szülőnek a szíve, kicsi a gyerek, de hogy már növekszik a gyerek, és mondjuk 18 éves lesz, akkor nem fogom kitépni az MP3-ot a fülébe, hogy ezt nem hallgathatod. Nem így van. Nem fogom a 18 éves gyerekem fülébe, szabad akarata van, elmondhatom neki, hogy szerintem a rock and roll, meg ezek a sátáni zenék károsak, ezek nem jók neked, de nem fogom kitépni a füléből, azt mondja, ezt akarom hallgatni, akkor jó, ezt hallgatod. Tehát miért gondoljuk azt, hogy miért gondoljuk Istenről azt, hogy ő mindenható, ezért mindent megtehet. Tehát Istennek királysága van, és mint királyság királyi törvények szerint működik. És ezek a királyi törvények nem változnak soha. Itt van az Édenkertnek az esete, hogy parancsol az Úristen az embernek, ugye 1 Mózes 2.16, és egyébként a Pistenek annyinak pont volt egy kérdés az emberi szabad akaratról, mondom, ez tök jó, mert pont erről fogunk beszélni ma. Az Isten megengedő akarat és az emberi szabad akarat. És parancsol az Úristen az embernek, mondván a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásnak fájáról arról ne egyél, mert amely napon elindel, arról bizony meghalsz. Na most én már számtalanszor hallottam, hogy az emberek azt mondják, főleg evangelizáción, hogy miért nem akadályozta meg az Isten az embert, hogy egyen a fáról? Miért nem? De ez egy logikai zsákutca igazából, ha belegondolsz. Mert Isten nem úgy gondolkozott, hogy oda teszem azt a fát, de még mielőtt kinyújtják a kezüket, rácsapok, és azt mondom, nem. Hát megmondtam, nem? Hogy nem ehettek róla. Vagy ahogy anyu mondta, hát miért nem bénította meg a kezeiket, tudod? Kinyújtják, és akkor... De ugye ez egy logikai zsákutca lenne, mert hogyha Isten így gondolkozna, akkor eleve oda se kellett volna tenni ezt a fát. De az, hogy oda tette a fát, azt is kihirdette az Isten, hogy kijelentette, hogy az embernek adott egy ajándékot. Az pedig... a szabad akaratnak az ajándéka. Vannak nézetek, például a Calvin nézetek, ahol egyenesen azt mondják, hogy nincs az embernek szabad akarata. Isten már eleve elrendelt mindenkit. Mennyire pokolni, igazából nincsen szabad akarat. Tehát vannak ilyen nézetek. De az, hogy Isten oda helyezte azt a fát, és azt mondta, ne egyél róla, azt is kijelentett, hogy adott az embernek egy ajándékot, ez pedig szabad akarat. Gondolj bele, hogy Isten azt mondja, teremtsünk embert a képünkre és a hasonlatosságunkra. Isten szabad? Szabad, hogy azt tegyen, amit ő akar? Teljesen szabad. Hát, és minket az ő képére teremtett. Tehát a válaszom az, hogy nem, az Isten nem akadályozhatta meg őket. Mert az mindennel ellen megy, ami Isten. Tehát Isten nem tud önmaga ellen cselekedni. Nem tud semmit tenni, ami az ő természetével ellen megy, vagy nem összhangban van. Ugye mi megtesszük azt, hogy oké, tudod, valaki kér valamit, tudod, nem tudom, volt-e ilyen már veled, és mondod, hogy... nem csináltam még ilyet, de most te kedvedért ezt megteszem. Ugye? És aztán a lelkiismeret egy kicsit, aztán mert nem szoktál ilyet tenni. De Istennél nincs ilyen. Tehát Isten nem mondja azt, hogy hát ilyet nem szoktam tenni, de most kivételt teszek, és megteszem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta teológiai elképzelés, hogy Isten megakadályozhatta volna, de nem tette, és ezért Isten megengedte, ez téves. Vannak dolgok, amiket Isten nem tehet meg. Például nem hazudhat. Tehát az, amikor Jézus azt mondja, hogy semmi nem lehetetlen, nem azt érti Jézus konkrétan, hogy semmi, mindent megtehet az Isten, amit akar. Nem, ami az ő hatalmában áll. Ami az ő hatalmának a nincsen lehetetlen hatalom kérdésében. De például az Isten nem hazudhat. Például az Isten nem hághatja át a te szabad akaratodat. Nem teheti. Az egyetlen egy, amikor Isten áthágja az emberi szabad akaratot, az az ítélet. Ez az egyetlen. Most is ebben a percben is ezrek mennek a pokolba, higgyétek el. Ezrek mennek a pokolba, a világ minden. És Isten nem akadályozza meg őket. Nem állod, és azt mondja, nem. Mert Isten tiszteli az emberi szabad akaratot. Egyetlen egy dolog van, amikor Isten áthágja az emberi szabad akaratot. Az pedig az ítélet. Mikor eljön az ideje, hogy ítéletet hajtson végre, akár egy nemzeten, mint amikor emlékeztek, mondja Ábrahámnak, hogy a Kánaán gonoszsága még nem telt be, és még 400 év eltelik. Tehát még kell 400 év, hogy betöltsék a mércét, átlépjék a határt, és aztán végrehajtja Isten rajtuk az ítéletet. De még ad nekik egyébként 10% grátiszt. Mert 400 év, azt mondja, kell még 400 év. És aztán a zsidók még a hitetlenség miatt 40 évig vándorolnak a pusztában, tehát kaptak még 10% grátiszt is. Isten fantasztikus. De az ítéletben igenis áthágja az emberi akaratot. Mert melyik ember az, aki azt akarja, hogy az Isten megítélje? Vagy Isten a pokolba küldje? Nincsen egy ilyen ember se. Aki azt akarja, hogy Isten áll. Senki. Tehát Isten az ítéletben, mert ő nem csak atya, meg megváltó úr, meg szerető, meg sorolhatná, hogy menj, hanem a Biblia kijelenti azt is, hogy Isten bíró. Tehát én úgy gondolom, hogy, és ez nem csak Isten királyságára igaz, hogy az emberi szabad akaratot tiszteletben tartja, és ez az ő elve. Tehát ez az ő királyságának az elve. Szabad akaratú lényeket alkottunk, akik választhatnak jót és rosszat, választhatnak minket, elutasíthatnak minket, de az ördögnek is tiszteletben kell tartani az emberi szabad akaratot. Ugyanakkor az ördög már mindenféle manipulációhoz folyamodik, hogy az ember befolyásolja, és Isten ezt nem teszi. De az ördög sem dönthet helyetted. És ugye nemrég történt ez a katasztrófa Toméknek a családjában, hogy Miriam ugye véget vetett az életének, és egyébként engem ez ikletett meg. Nem az, ami történt, hanem inkább a beszámoló ikletett meg, ahogy értelmeztétek az esetet. És elhangzott az a szó, amit Tomi mondott, ugye ő se értette, meg voltak kérdések a szívébe, és azt mondta Istennek, hogy hogyan teheted meg, ugye azt hiszem így volt, hogy hogyan teheted meg, hogy ott állsz és végignézed. Ugye végül is tulajdonképpen ez volt. És akkor én nagyon gondolkodtam ezen, és nem akarom senkinek a teológiai nézetét vagy lehúzni, inkább csak egy másik fényből szeretném megvilágítani, hogy szerintem mi történt igazából. Igazából ami nem hangzott el, az az, hogy az ördög becsapta ezt a kislányt, ez a kislány elhitte a hazugságot, de az Isten is ott volt, és próbálta meggyőzni őt arról, hogy ezt ne tegye meg, de a kislány mégis az ördögnek a szavára hallgatott, és megtette. És ezen a ponton, amikor az ember a szabad akaratából hoz egy döntést, akkor Isten nem tud mit csinálni. Tehát nem az történik, hogy megengedi, nem tud mit csinálni. Viszont az ő jósága az, hogy aztán fogja ezt a tragédiát, és a legjobbat hozza ki belőle, amit csak lehet. De nem az történik, hogy az Isten megengedi, és csak azért, hogy aztán valami jót kihozzon belőle, nem. Megtörténik, és aztán az ő kegyelméből, az ő jóságából ő a lehető legjobbat utána kihozza, hogy emberek megtérjenek hozzá, emberek kerüljenek hozzá. Tehát minden jó adomány és tökéletes ajándék a világosság atyától száll alá, pont. Tehát ő a világosság, minden jó tőle jön, az ördög viszont ki, aki öl, lop, rabol, ezt teszi ő. És ez nem jó, amikor fölcseréljük a kettőjüknek a szerepét. Az nem jó. És persze, hogy az ördög azt akarja, hogy tesz valamit az ördög, és aztán azt mondja, nézd Istent. Tényleg ebben az Istenben akarsz megbízni. Úgyhogy nagyon sokszor az történik, és van is egyébként egy igeversem ezzel kapcsolatban. Jobb könyvéből szeretnék felolvasni egy igét. És aztán a Kain és az Ábel történetére is rátérünk. Most ugye jobb könyvéből nem lehet teológiai doktrinát csinálni, és nem is ez a tervem. De amit elolvasok, az nem a három barát mondja már, mert a három barátra... Tehát én egyébként visszatérve én ezt tudom, hogy a hívők mindig vigasztalást keresnek. És a legnagyobb vigasztalás az tudni, hogy Isten az egészet felügyelte. és ott volt, és Isten tudja, mit csinál, és akkor én meg tudok vigasztalódni ezzel kapcsolatban. És én ezt nem akarom semmivé tenni. De van két dolgot kell megkülönböztetnünk. Az egyik az az, amit Sátán maga mond meg, hogy te vetted jobbot körül. Mert azt mondja Isten, észrevetted szolgámat jobbot. Nincs hozzáfoghat, ismerjétek a történet, és akkor Sátán maga vallja meg, hogy persze, te körülvetted, védelmezed, stb. Stb. És én teljes szívemből hiszem, hogy Isten a hívőt körülveszi, védelmezi, és az ördög semmit nem érinthet téged. Nem érinthet téged, mert Isten körbevett téged. És amíg az a kerintés körülötted van, az ördög nem érinthet. Én ezt maximálisan hiszem. De viszont a másik dolog az, hogy nekem meg van egy szabad akaratom. És amikor én úgy döntök, hogy kilépek a biztonságban, és elkezdek mondjuk zülleni, elkezdek inni, elkezdek nők után futkálódni, stb., akkor ugye kinyitom az ajtót az ördögnek, hogy engem elpusztítson. És ezen a ponton mit csinál Isten? Tehát, hogy amikor én a szabad akaratomat arra használom, hogy rossz döntéseket hozzak, hát megpróbál meggyőzni. Szól hozzám az ő igével, és ezt mondja igazából Elihu. Nem tudjuk pontosan, ki ez az Elihu egyébként a Jobbnak a történetében, mert a három barátról van szó, folyamatosan beszélnek, folyamatosan próbálják Jobbot meggyőzni, hogy minden, ami veled történik, az azért történik, meg gonosz vagy. Valamit tettél, álnokság van a szívedben, és erőteljesebben próbálják meggyőzni, és a végén azt mondja Isten, hogy csak azért nem törőlek el titeket a föld színéről, a szolgámért jobbért. Mutasson be értetek áldozatot, és akkor megkegyelmezek neked. De aztán ott van hirtelen Elihu, a legfiatalabbik, és azt mondja, figyelj, miért perelsz vele? Mármint Istennel. Azért, hogy egyetlen beszédedre sem felelt? Ez Jobb 33.12, hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Látod, és ez az igevers egyébként jutott eszembe, amikor így a Tomi megosztotta a bizonyságát, hogy nem egészen ez történik, hogy Isten ott van és megengedi és végignézi, hanem az Isten szól. Így próbálja az embert eltéríteni, hogy az Isten szól. Szól az elmédhez, szól a gondolataidon keresztül, szól a szívedbe, szól a lelkiismereteden keresztül, az Isten szól, az ő igéjét használja, hogy az embert eltérítse, de mit mond Elihu? Azt mondja, de nem ügyelnek rám. És ez az embernek a tragédiája. Az Édenkerttől fogva egészen mostanáig, hogy az ember nem ügyel arra, amit az Isten mond. És ha én a saját életemre visszagondolok, a legnagyobb nyomorúságaim mindig abból adódtak, hogy nem ügyeltem arra, amit ő mondott, hanem mentem a saját fejem után. És azt tettem, ami úgy gondoltam, hogy nekem a legjobb. Tudjátok, ha az emberek ma a Földön elkezdenek figyelni arra, amit Isten mond, és engedelmeskedni, akkor itt édenkert lenne ma. Nem háborúznának az emberek, nem gyilkolnák egymást. Úgyhogy az Isten szól, de nem figyelnek rá. Azt mondja, álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az ember, és mikor ágyas házokban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől. Tehát ez az embernek a tragédiája, hogy az ördögre hallgatunk, az embergyilkosra, aki kezdettől fogva embergyilkos volt, és nem állt meg az igazságon. Én is egyébként a megengedő akarat teológiáján nőttem föl. Tehát emlékszem egyszer, hallottam egy üzenetet Pastor Bryant-től. Nem tudom az üzenet címe mi volt, de talán az, hogy ki a felelős. És az volt az egész üzenetnek a lényeg, hogy ki volt? Hát Isten volt. Eltörtem a kezemet. Ki a felelős ezért? Hát az Isten. Ki volt? És igazából én akkor egyre, jó, ez tök jó, hát bármi történik, tudod, bármi, mindenért az Isten a felelős, hát akkor. De tudod, hogy később évek teltek, múltak, így gondolkoztam ezen, és már teljesen nem értek, nem tudok egyet érteni vele, mert mondjuk adott egy szituáció, valaki úgy dönt, hogy neki pénz kell, és bemegy egy bankba, gépfegyverrel mindenkit agyonlő, elviszi a pénzt, hát akkor ki volt? Az Isten volt? Tényleg az Isten volt? És azt kell mondjam, hogy nem, ez nem az Isten volt. Tehát az Isten szabad akaratot adott az embernek. Az ember fogta ezt a szabad akaratot, és rosszra használta, Az Isten még nem állította meg, mert az Isten tiszteli az emberi szabad akaratot. Tehát, nézzük Kain és Ábel történetét. Szóval ez is pontosan így kapcsolódni. Tudjátok, ez is nagyjából mi történt, nem akarok így a részletekbe belemenni. És mondja az Úr Kainnak. Ismerjétek a történetet. Elutasítja az Úr Kainnak az áldozatát. Kain ezért haragra gerjed, hogy Ábelt elfogadja, hogy elutasítja. Kain elkezdi a szívében dühvan és forralni, megölöm, tudod, elkezdi ott. Nem is tud másra gondolni, csak hú, bosszút állok. És Isten megjelenik neki. Isten tudta, hogy mit fog Kain csinálni? Persze, hogy tudta. Tudta, hogy mire készül, tudta, hogy mi fog történni. Miért gerjedtél haragra? Ezt mondja neki. És miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Mi csinál az Isten? Oda megy Kainhoz, és az ő igéjével, az ő szavával próbálja meggyőzni, próbálja eltéríteni, próbálja, ezt ne tedd, van másik út. Hallgatott Kain az Istenre? Nem hallgatott. Elment és megölte a testvérét, Ábelet. Isten megakadályozta, hogy megölje a testvérét? Nem akadályozta meg. Megakadályozhatta volna? Hát valaki azt mondja, hogy igen, én szerintem viszont nem. Mert a szabad akarat választása miatt. Az Isten a saját képére teremtette az ember. Különben hogy fogja Isten megítélni a végén a világot, hogyha nekünk nincs is szabad akaratunk igazából? Tehát ez, mert hát, ha igazából nekem nem volt soha szabad választásom, mindig azt tettem, amit fölülről, mint egy pálcikát így ízéltek, vagy Isten pálcikázott engem, vagy a izé, vagy a sötétség királysága mozgatott, és mindig akkor hol az én saját felelősségem? Akkor nincs felelősségem, és hogyha nincs felelősségem, akkor hogyan ítélheti meg Isten a világot? Tehát volt egy ilyen kijelentésünk, hogy az Isten az emberi szabad akaratot csak az ítéletben hágja át, és egyébként ide véve a fáraót is. Isten azt mondja a fáraó, hogy azért rendeltelek téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat. Ismertek ezt az igeverset, ugye? De mit mond az írás, hogy Isten megkeményítette a fáraónak a szívét? De én nemrég olvastam egy ilyet, talán te küldted át, ugye? És ez nagyon jó volt, hogy ez a héber szót nem az, hogy megkeményítette, hanem megerősítette a fáraót a döntésében. Megerősítette az ő döntésében. És amiről a múltkor beszéltél, Zoli, hogy amit Ézsaiás mond, és amit Jézus is mondott, hogy keményítsd meg a szívüket, hogy ne lássanak, ne halljanak, ne értsenek, meg ne térjenek, és ne üdvözüljenek. És hogy ez milyen kemény. De hogy egy másik evangéliumban viszont Jézus azt mondja, mert megkeményítette ez a nép a szívét, megkövérítették a szívüket, és bedugták a füleiket, meg behunyták a szemeiket, hogy ne lássanak, ne értsenek, és ne üdvözüljenek. Tehát én így látom, hogy ezt teszi az ember, megkeményíti a szívét, és akkor jön az Isten, és az Isten megerősíti az embert az ő akaratában. Oké, ha te így döntöttél, akkor én is így döntök. Oké? Ha viszont te úgy döntesz, hogy engem akarsz, és az igazságot akarod, akkor viszont megnyitom a szívedet. Megértést adok neked. Tehát Isten ennyire extrém módon tiszteletben tartja a szabad akaratot, és azt kívánnánk bárcsak ne tenni, néha. Nem jobb lett volna nekünk, ha mindig robot módjára azt tesszük, amit ő mond. Semmi baj nem lett volna, csak az a helyzet, hogy ez teljesen ellentétes lenne Isten királyi törvényeivel. Mert Istennek királysága van, igazából nem országa van, nincs alkotmánya, alkotmánymódosításra sincs lehetőség, hanem királysága van, amit királyi törvények uralnak, ami tökéletesen összhangban van azzal, aki Isten. És ez nem fog soha megváltozni. És vele az van összhangban, hogy az ő teremtményeinek szabad akaratot adott. Szokták kérdezni a lányaim, már többször kérdezték, hát tudta az Isten, hogy az ördög fel fog lázadni, és el fogok. Mondom, tudta. És akkor miért? teremtette meg. És akkor én erre visszakérdezek. Mondom, én tudtam, hogy ti rossz döntést fogtok hozni. Tudtam, hogy bűnösök vagytok, bűnösként fogtok megszületni, és fogtok rossz döntést hozni, hogy feleszelni, vagy lázadni. És azt mondja, igen, tudtad. Mondom, most jó lenne nektek az, hogyha mondom, én akkor erre azt mondom, jó, drágám, ne legyen gyerekünk. És akkor most nem lennétek, mondom, ez jó lenne. És persze nem. A következő történt. Isten megteremti a teremtményeit, megadja nekik az életnek a kiváltságát. Az élet ez egy kiváltság. Viszont minden egyes kiváltsággal egy felelősség jár. Megalkotta az angyalokat, és nekik az élet kiváltságát adta. És felelősséget, és azt mondta, itt vannak a határok, ezen belül, amíg vagytok, minden rendben van, de hogy ezt a határt átlépitek, nagy baj van. Ugyanígy megalkotta az ember, szabadságot adott nekik, és azt mondta, itt vannak a határok. És ennyi. Ez volt az evangélium egyébként az Édenkertben. Ez volt az evangélium. Ne, egyetek a fáról. Ilyen egyszerű volt az evangélium. És amíg engedelmeskedtek ennek az evangéliumnak, minden rendben volt. Amint megszegték, jött a katasztrófa. És ma mi az evangélium? Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözültök. Ma ez az evangélium, és aki engedelmeskedik az evangéliumnak, az életet fog kapni. Tehát az engedelmesség a kérdés, hogy te szabad akaratodból engedelmeskedsz, vagy ellenállsz. Mindig ez a két kérdés. Na itt van még egy kijelentés, mit szóltok ehhez? És ezt én is csak hallottam, és még nem tudtam 100%-ig eldönteni se, hogy ez a kijelentés igaz vagy nem igaz. Okay? Évekkel ezelőtt egy Greater Grace-es konferencián hangzott el a pásztor Sibelinek a szájából, azt mondja, ne felejtsétek, amit mondok, az nem úgy van, de közel van az igazsághoz. Isten megengedő akarata a sátán tökéletes akarata. Milyen kemény kijelentés, nem?
Igen.
Még egyszer mondom, és ismerek embereket, akik nagyon felháborodtak ezen a kijelentésen. Istennek a megengedő akarata, az a sátánnak a tökéletes akarata. Tehát amikor te Istennek a megengedő akaratában jársz, akkor a sátán tökéletes akaratában vagy. Tulajdonképpen ezt mondja. És én most nem akarom, nem fogom eldönteni, hogy ez a kijelentés igaz vagy nem igaz. Ezen el lehet gondolkodni, hogy ez pontosan mit jelent, és a pásztor mit értett ezen. De én ismerek embereket, akik nagyon felháborodtak ezen a kijelentésen. Tehát az Isten megengedő akarata, az a sátának a tökéletes akarata.
És akkor sátán kedvés akart ezzel járni az
Úr? Nem.
Végül is.
Nem hiszem, hogy valaha Isten sátánnak a kedvében kívánna járni. Gondoljuk el, hogy Isten maga a valóság, és rajta kívül nincsen semmi. Csak az van, amit ő teremtett. De megtörtént a lázadás az angyalok részéről, megtörtént a lázadás az emberek részéről, és most már két akarat van. Még mindig van az Istennek a tökéletes akarata, de rengeteg minden történik ezen a földön, ami nem az Istennek a tökéletes akarata. Például Miriamnak a halála. Én azt gondolom, hogy ez nem az Istennek a tökéletes akarata volt. Tehát Isten jó, Isten életet ad, mikor Jézus eljött, bármerre járt, meggyógyította az embereket, nem elpusztította az embereket, nem lenyomta az embereket, hanem felemelte az embereket. És azt mondta a farizeusoknak, hogy 18 éve megkötözte az ördög ezt az asszonyt, a meggörbett asszony. Hát nem kellett volna szabadon engedni. Hogy az ördög megkötözte 18 éve. Tehát Isten jó, ezt értsük meg. Soha ne keverjük Istent össze az ördöggel. Ő a világosság, jó dolgok jönnek tőle, ő gyógyuláshoz. Hát nézzétek Jézus életét. Egyetlen egy eset sincs, amikor Jézus nem gyógyított meg valakit, aki hozzájött. Nincs ilyen eset. Még az az asszony, aki azt mondta is, hogy ne vegyük el a gyerekek eledelét, és ne vessük a kutyáknak, aztán a hitért az is meggyógyult a lánya. Mekkora történet az is, nem?
Igen.
De nézzünk még egy igeverset az Eszter könyvéből, aztán én gondolom, hogy egyébként ez egy olyan téma, amin jó lesz utána beszélgetni, mert mindannyiatoknak biztos rengeteg gondolatotok van ezzel kapcsolatban. Én azt osztom meg veletek, ahogy én látom, és amire 21 év alatt eljutottam meggyőződésem az igéből. Én így látom. Az Isten angyalokat rendelt mellém, hogy őrizzenek, és melléd is mindenkinek van egy kirendelt angyala. És vissza tudok nézni az életemben, amikor jogosítványt szereztem, meg elkezdtem teherautót vezetni, kis teherautót, 2 hónapos jogosítvánnyal. És vissza tudok nézni egy csomó erre, amikor tudom, hogy Isten az angyalaival megoltalmazott, és azért nem történt a baj. És ez ma is így van. És nagyon sok mindenről nem tudunk, amikor megoltalmaztak, de baj lehetett volna, nem is tudunk róla. Majd a mennyországba visszanézni fogunk, és látni fogjuk, hogy hány helyen az Isten megoltalmazott minket. De ugyanakkor azt is tudom, hogy a szabad akaratomból nagyon sok döntést hoztam, amiben az Istennek egyszerűen nem volt beleszólása. Pontosan azért, mert ő tiszteli a szabad akaratot. És pontosan ez, amikor valaki önként úgy dönt, hogy eldobja az életét. Ez egy olyan pont, amikor Isten azt mondja, hogy döntöttél, és próbál meggyőzni, és beszél, és lebeszél róla, és mindent megtesz, hiszem az Isten, hogy eltérítsen valakit az ilyen úttal. De az emberi tragédia, értsük meg azt, hogy az ember az ördögre hallgat. És ez az embernek a tragédia. Mindig egy csomó gondolat jön az embernek a fejébe, rengeteg gondolat. És te döntöd el, hogy a végén melyik gondolatra fogsz hallgatni. És akárhányszor az ördögre hallgattunk, annak az eredménye mindig pusztulás. Vagy kisebb pusztulás, vagy nagyobb pusztulás, de mindig, mindig pusztulás, és mindig rossz. Itt van Eszternek a története. Ezt is ismerjétek, hogy Hámán hogyan akarja kiirtani a zsidókat. De Isten ott a háttérben munkálkodik, ugye, hogy bőtölnek három napig, nem esznek, nem isznak, és bőtölnek, és keresik Istent, és könyörögnek, hogy a népük valami féleképpen megmenekülhessen. És aztán ismerjétek, hogy király nem tud aludni, előhozzák a könyvet, és már látja a király, hogy Márdikós megmentette őt. Tehát látni azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik ott a háttérben, ebben a nehéz helyzetben. És a vége az az, hogy Hámánt fölakasztják arra a fára, amit ő készített Márdikaosnak, és aztán azt mondja, tovább szól az Eszter a király előtt, és leborult annak lábai, és sírt, és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát és tervét. És itt hozzátenném, és hozzáfűzném, hogy az ördögöt Jézus legyőzte a kereszten. Pont. Verességet szenvedett. De az ítélet még nem lett végrehajtva. Tehát az ördög a kereszt óta is munkálkodik. Gyilkol, lop, rabol, folytatja a tevékenységeit. És én nem hiszem azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor valami gonoszságot akar elkövetni, akkor oda megy Istenhez is engedélykért tőle. Ezt egyszerűen nem tudom elképzelni. Mert sokan úgy látják, hogy az ördög az igazából Istennek a kutyája. Ott van a láncon, és amikor már kicsit messze menne, visszarántja. Tudod, ez az én életemben sincsen. Én nem látom, hogy az Isten megláncolt volna, és amikor már valami nagy gonoszságot akarok csinálni, akkor visszaránt. Tehát most egy egyszerű példával élek. Mondjuk úgy döntök, hogy elmegyek és iszok két üveg sört. És akkor elmegyek és iszok két, ugye? Isten nem fog engem visszarántani, hogy ne tedd. Ugyanakkor én tudom itt belül, hogy az nem jó nekem. Az nekem konkrétan nem jó. De Isten mégsem szól bele abba, hogy én most mit csinálok. Azért, mert szabadságot adott, de ugyanakkor én aratni fogom annak a következményét, a döntésemnek a következményét. Úgyhogy itt van Eszter, és aztán Hámán meghal, és Eszter könyörög, hogy most azt semmisítsük meg. És mit mond erre a király? A király kinyújta Eszter az aranypálcát, az Eszter felkelt és megáll a királyot, és mondta, a királynak tetszik, és a kegyet találtam ő előtt, és a helyes dolog a király előtt, és én kedves vagyok szeme előtt, írassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámánnak, fiának tervéről szóló levelek, amelyeket írt, hogy elveszessék a zsidók, akik a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mert érni az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fiának veszedelmét. Mondja pedig Ahasvérus király Eszter királynak, a zsidó Márdikaosnak. Ímé Hámán házát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára. Azért, mert a zsidókra bocsátotta a kezét. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik néktek a király nevében, és pecsételjétek meg a király gyűrűvel, mert az írás, amely a király nevében van írva, és a királynak gyűrűvel van megpecsételve, vissza nem vonható. És ez csak egy földi királyság. És azt mondja Ahasvérus király, hogy az a rendelet, hogy a zsidókat gyilkolni, ölni lehet ezen a napon, amennyit akartok és rabolhattok, azt nem lehet visszavonni. Ez csak egy földi királyság. Akkor most gondoljunk a mennyi királyságra. Hát Ez pontosan így van a mennyei királysággal is. Csak egy példát mondok erre. Amelyik napon esztek a fáról, meghaltok. Ezt nem lehet visszamondni. És ez így van 6000 év óta, hogy meghalunk, mert nem lehet visszavonni. Isten nem mondta azt, nem tehette azt, hogy oké, okay, tudjátok mit? Felejtsétek el az egészet, tudod, csináljuk újra. Felejtsük el, mintha nem is ettetek volna. Nem lehet. Ezt csak felülírni lehet. Ezt csak felülírni lehet. És pontosan erről szól a kereszt. Hogy Jézus eljött, ugye, mert a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándék az örök élet. És a bűn zsoldja az mindig a halál lesz. Ameddig az egész örökké valóságon át, ez soha nem fog megváltozni. A bűn zsoldja mindig a halál lesz. De az Isten kegyelmi ajándéka viszont örök élet Jézus Krisztusban. Tehát van egy törvény, amit Isten fogott és felülírt egy másik törvény. És azt mondja Isten, hogy oké, ez a törvény hat rátok itt. De hogyha a hiteteket Jézus Krisztusba vettitek, akkor egy másik törvény fog hatni rátok. És ugyanezt történt a zsidókkal is, hogy igen, azt nem semmis, nem tudták megsemmisíteni ezt a rendeletet, de írtak egy újabb rendeletet, hogy megvédhetitek magatokat. És ti is annyi embert megölhettek, meg rabolhattok, amennyit akartok. És az történt, hogy a zsidók felülkerekedtek ellenségeik felett. És aztán annyira sikeresek voltak, hogy meghatároztak még egy napot. Tudjátok mit? Van itt még egy nap, még egyszer ugyanezt csináltuk. És a végén a környéken már mindenki rettegett és félt a zsidóktól. Úgyhogy Isten így fordította meg azt a veszedelmet, amit az ördög kigondolt, és ide visszatérve Miriamra is, hogy az ördög kigondolt valamit és tisztított, stb. Ez az Isten az ő hatalmas kegyelméből és a jóságából teljesen meg tudja fordítani. És amikor az ördög jön és berúg egy gólt, azt hiszi, hogy gólt rúgott. Gólt rúgtunk, tudod. Rájön, hogy de ez öngól volt. Hoppá. És tépi a haját, mert azt mondja, már megint öngólt rúgtam, és állandóan öngólt rúgok. Értitek a lényeget? És mert ez az Isten jósága. Akiket az Isten, akik szeretik az Isten, azoknak mindent az Isten a javára fordít. Mindent. Még hogyha az ördög jön és pusztít, öl és rabol, ha én az Istent szeretem, ő fogja és az én javamra fordítja. Úgyhogy van a testi törvény, és van a szellemi törvény. És ugyanúgy, ahogy minket lehúzott az, hogy hittünk az ördögnek, és ugyanúgy, ahogy most is, ugyanúgy lehúz, és pusztulás jön az életünkbe, ha az ördögnek hiszünk, és a hazugságnak. Ugyanúgy, ha Istennek hiszünk, és az igazságnak hiszünk, az felemel minket. Tehát ahogy hittünk az ördögnek, és az egész emberiség romlását okozta, ugyanúgy, amikor valaki hisz az Istennek, ez a helyreállás. Hogy én úgy döntök, hogy én az Istennek fogok hinni. Ez a helyreállás. Eddig az ördögnek hittem, a hazugságoknak hittem, és láttam is az eredményét az életemben, és én most úgy döntök, hogy én annak fogok hinni, amit az Isten mond. Pont. Megnézem, hogy van esetleg még igevers, amit... Mennyi az idő egyébként? Még van 2 órám, úgy látom. Nem igaz. 5 perc múlva befejezem tényleg. Szerintem már eléggé fölkorbázoltam itt az indulatokat. Lukás 13-ban fogunk befejezni. Nézzük meg Jézus Krisztusnak a teológiáját a megengedő akarattal kapcsolatban. Mert amúgy nincs. Tehát nincs a Bibliában ilyen teológia, hogy Isten megengedte. Nincs. Nem létezik. Nem azt mondom, hogy nem történik meg. Nem azt mondom. Csak maga a Bibliában nincs ilyen. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, akik hírt mondálnak a Galileaiak felől, kinek vérét Pilátus az ő áldozatukkal egyenlítette. Tehát az történt, hogy jöttek emberek, templomba áldoztak, és Istennek hoztak áldozatot. Hogy bemutassák, lehet, hogy bűnét való áldozat, akármi. És Pilátus meg megölette ezeket az embereket, nem tudjuk, hogy miért. És az emberek vére összeelegyedett az állatoknak a vérével. És felelve Jézus mondta nekik, gondoljátok-e, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak valamennyi galileaieknél, mivel hogy ezeket szenvedték. Tehát Jézus Krisztusnak a teológiája rendkívül egyszerű. Azt mondja, nem, mondom nektek, sőt, inkább ha meg nem tértek, mindnyáján hasonlóképpen elvesztek. Pont. Tehát Jézus nem azt mondta, hát igen, tudjátok, az Isten megengedte ezt, hogy velük ez történjen, de azért engedte meg, hogy aztán majd az ő rokonjaik, meg ezek, látván ezeket megijedjenek és megtér. Nincs ilyen, nem létezik. Jézusnak nagyon egyszerű teológiája. Ha nem tértek meg, ti is így fogtok elveszni. És Jézus még hozzáteszi, hogy az a 18, akire rátakadt a torony Siluánban, ez hát mennyi földrengés van mostanában, meg hidak összedőlnek Olaszországban, és emberek meghalnak. Tehát, és persze mindig az ember kutatja, keresi a választ, hogy miért, mindig ez a nagy kérdés az ember szívében, hogy miért. Hogy tudja az ember, hogy ez velem is megtörténhetett volna. Főleg az, múltkor szállítottam valakit a repülőtérre, azt mondja, és volt egy barátom, aki ugyanazon a hídon ment át, de valamilyen okvánál fogva késlekedett egy órát. És hogyha nem késlekedik, lehet, hogy pont ő is, de így már nem tudott átmenni, mert a híd leomlott. És akkor főleg ezekben az emberekben, hogy ez velem is megtörténhetett volna. De miért velük történt meg, és miért nem velem? Tudod? És az ember elkezd gondolkozni, és Jézus azt mondja, azt gondoljátok, hogy azok rosszabbak voltak, vagy bűnösebbek voltak. Azt mondja, szó sincs ilyenről. Vagy amikor a tanítványok mennek Jézus, hogy ez miért született vakon? Kivétkezett ő, vagy a szülei? Nem, szó sincs ilyesmiről. Azt mondja Jézus, nem mondom nektek, sőt inkább, ha meg nem tértek mindjárt, hasonlóképpen fogtok elveszni. Ezt mondja Jézus. Ennyire egyszerű Jézusnak a teológiája. Persze én nem feltételezem, hogy nem vagyunk megtérve, de igazából senkinek a szívében nem látok bele. Megtérni egyszerűen annyit jelent, hogy feladom a saját gondolatomat, és elfogadom az Isten gondolatait, és elkezdek az Istennel együtt gondolkodni. Ez a megtérés. És amikor valaki teljesen bűnös, és még újjá se születik, ez úgy kezdődik, hogy Isten azt mondja, bűnös vagy, és a pokolba mész. És akkor az ember... igen, egyetértek veled, tényleg bűnös vagyok, ments meg engem. Tehát itt kezdődik, hogy egyetérteni az Istennel. Nemrég beszélgettem egy hölgyel, ezzel be is fejezem. Jó kis teológiai beszélgetésük volt, mi vittem a reptére. Aztán azt mondja, én nem hiszem, hogy a homoszexualitás az bűn. Tudod így. Mondom, figyelj. Mondom, a Bibliának a szemszögéből te egy cserépedény vagy. És erre azt mondja, leköcsögöztél. vicces volt. Mondom, nem ezt akartam mondani. De igazából régen a cserépedényre azt mondták, hogy köcsög. De manapság ezt a szót már nagyon rossz értelemben használják. Ez egy csúnya szó lett igazából. Mondom, azt akarom mondani, hogy egy cserépedény vagyis én is, és valamit hordozol ebbe a cserépedénybe. És Isten ezt a cserépedényt formálta azért, hogy ő lakjon benne. Ez a célja a cserépedénynek. De hogy nyilván, hogy veled még nincs ez, van egy elképzésed, meg innen. Mondom, figyelj te, egy cserépedény vagyok, amit Isten alkotott. Mondom, te fogod cserépedény létedre megmondani, hogy mi az, ami bűn, és mi az, ami nem bűn. És ez az ember tragédiája, hogy az ő büszkeségében fölemeli magát a teremtője fölé, és azt mondja, nem, én szerintem ez így van. Nem, én szerintem az nem bűn. Nem, én szerintem az helyes. És ez az embernek a tragédiája. És ez a büszkeség. És Derek Prince egyébként azt mondta, hogy az egyetlen bűn, amiért az ördög nem fog soha elkárhoztatni téged, az a büszkeség. Ez az egyetlen bűn, amiért az ördög soha nem fog elkárhoztatni. Nehogy észrevedd, hogy büszkeség van a szívedbe. Mert végső soron a büszkeség viszi az embert a pokolba. Hogy az ember jobban tudja, mint az Isten. Csak mondok egy példát erre. Hogy nem Jézus az egyetlen út. Sokan mondják. Nem. Igen, mindannyian a hegyre megyünk föl. Ki ezen az úton megy, ki azon, ki így, ki úgy. De a végén majd mindannyian a hegyre jutunk föl. És a válasz nem. Isten azt mondta, hogy csak egyetlen út van. Az pedig Jézus Krisztuson keresztül. És aki megmarad abban a büszkeségben, hogy nem, beszéltem én nemrég buddhistával, és vele is nagyon beszélgetésem volt, így őt is vittem haza. Aztán tegnap egy muzulmánnal beszélgettem, Angliában dolgozik, ízé volt rajta ilyen ízé burka. Azt mondja, ugye nem ijesz meg a burkám. Mondom, nem ijesz meg. És akkor elkezdtem kérdezni, mondom, nazarénus vagy muzulmán, mi a helyzet? Tudod, és akkor mondja, hogy 15 évvel tudod, muzulmán. Nagyon jó beszélgetésünk volt a végén, de úgy gondolja, hogy igen, hisz Jézusban meg minden, de hogy az a lényeg csak, hogy jó ember legyen, meg stb. És ez az emberi büszkeség, hogy az ember dönti el, hogy hogyan lehet Istenhez közeledni, hogyan lehet üdvözülni, mikor Isten már megmondta, hogy csak egy út van, és ő azt le is írta a Bibliában. És az alázat az az, és az alázatosok fogják örökölni a földet a végén, meg a szelídek. Az alázat az, hogy egyetértünk az Istennel. És a büszkeség meg az, hogy én jobban tudom. Én jobban tudom. Most képzeld el a következő helyzetet, hogy fuldokolsz a tengerben. És jön egy csónak, hogy megmentsen téged. És bedobja a rózsaszín azért, az a gumi, tudjátok mi az?
Mentőv,
tudod, bedobja is rózsaszín, és te azt fogod mondani erre, hogy hát én nem fogok rózsaszín magamra venni. Ezt fogod mondani? Hát én nem fogok, mit? Dobja egy feketét. Hát én rózsaszín nem fogok magamra venni. Ezt fogod mondani? Nem. Meg fel fogod malkolni, és sok ember így van, nem Jézus az egyetlen út, nem. Én nem fogom ezt felvenni magamra, nem. Sok ember van így, tudjátok. És ez büszkeség az, ami tényleg az embert lehúzza is. És Isten azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy Isten ismeri az övét, a büszkéket meg távolról ismeri. Ezt mondja Zsoltán, nemrég olvastam egyébként. És az új fordítás az azt mondja, hogy de a büszkéket elkerüli. De a Károli meg azt mondja, hogy büszkéket távolról is. Mert nekem jobban tetszik egyébként a Károlynak a fordítása, hogy a büszkéket nem megy közel hozzájuk. Mert a büszke ember azt jobban tudja. Az jobban tudja. Úgyhogy, ha büszke vagy, legyél alázatos. Alázd meg magad Isten előtt, hidd el, hogy a Teremtő jobban tudja, mint te. Ne emeld a te emberi intellektusodat soha Isten igéje fölé. Ragaszkodj ahhoz, amit Isten megmondott, az úgy van, és a végén az fog megállni. Most még nagyon sok út van, nagyon sok vélemény, rengeteg emberi gondolat, de a végén csak az fog megállni, amit Isten mond. Pont. A végén csak az lesz. És a mi életünkben is, hogyha fát, szénát, pozdorját építettünk, az írás azt mondja, de az alap Jézus volt, megmenekülünk, de úgy, mintha tűzön mentünk volna át. A mi életünkben is a végén csak az fog megmaradni, mint Isten mondott, aminek értéke volt, semmi másnak. Amen.